Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetésnek az alapigét, ahogyan megvan írva, hogy egyházunk rendelte a mai ünnepre húsvétnak vasárnapjára. János evangéliumából van a mai igénk, a 20. fejezet első 10 verse. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van hengerítve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely Jézus fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve a másik helyen. Amikor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezek után hazamentek. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Sok tekintetben nagyon dinamikusan és nagyon gyorsan tud változni a világ. Emlékszem még arra, emlékszem, hogy mesélték, hogy édesapám mesélte még, hogy milyen menő dolog volt a rendszerváltás előtt közvetlenül, hogyha valakinek volt egy jó reklámtáskája. Hogyha volt egy jó, nem tudom én, egy Levi's feliratú, főleg nyugati márkák. Voltak, ha egy Levi's feliratú, vagy egy Marlboro feliratú nylon táskája, nylon zacskója volt, akkor az öltöztette az embert akkoriban a 80-as éveknek a legvégén, legalábbis ahogyan ő mesélte. Vagy emlékszem rajta, hogy újra és újra hogyan csodálkoztunk rá azokra a dolgokra, amelyek megjelentek az áruháznak a polcain, és különböző ízűek voltak, de tulajdonképpen semmi közük nem volt ahhoz a dologhoz, amilyen ízűek voltak. Ilyenek például a gumicukrok, vagy éppen a valamilyen jégkrémek, amelyek 0%-ban tartalmaztak, meg egy részük még 0%-ban tartalmaz ma is, abból a gyümölcsből, vagy bármiből, aminek az ízét laborokban tudták reprodukálni. És hát emlékszem arra is, hogy milyen jó volt sokszor úgy elmenni étterembe, és olyan ételeket enni, amelyek nem az évszaknak megfelelőek voltak, például valamilyen banános süteményt enni mondjuk augusztusban, vagy éppen valamilyen barackosat december közepén. De a világ változik, és a nylon zacskó már nem menő, hanem leginkább már kezdik kivonni a forgalomból mindenfajta területeken a környezet szennyező hatása miatt. És hát az az igazság, hogy manapság már azok a termékek, amelyek az adott gyümölcsből, vagy bármilyen alapanyagból semmit nem tartalmaznak, aminek az ízét reprodukálják, azok lekerültek az alsó polcra az üzletekben, és hát az éttermek is manapság, az igazán jó éttermek, azok úgy reklámozzák magukat, hogy idény termékekből, friss és idény termékekből főzik meg azokat az ételeket, amelyeket kínálnak a kedves fogyasztóknak, vásárlóknak, vendégeknek. És ennek mentén manapság az egyik legsűrűbben használt marketing fogás vagy szlogen szöveg, az nem más, mint a természetesség. Hogy ez a termék, amit ott reklámoznak, amit ajánlanak nekünk, az természetes alapanyagokból készült, nem tartalmaz mesterséges adalékokat, természetesek az alapanyagok, természetes forrásból származik, vagy éppen a természet erejével, és nem a vegyészet, hanem a természetnek az erejével hat. Az persze, hogy igaz-e vagy sem, az megint más kérdés. De legalább az emberiség rájött arra, és ebben nagyot változtunk az utóbbi évtizedekben, hogy végül is biológiai lények vagyunk, tehát a természetnek a részei, tehát érdemes olyan dolgokat használnunk, vagy éppen ennünk, vagy fogyasztanunk, amelyek természetesek, mert azok tesznek nekünk a legjobbat, azok a leghasznosabbak és legegészségesebbek számunkra. A természetességnek az előnyei azonban nem csak a természete a termékekre, árukra vonatkozik, hanem bizony az emberre saját magára is. Az ember akkor érzi otthon magát, akkor érzi jól magát a bőrében, hogyha természetesen tud viselkedni. Hogyha nem kell másképp viselkednie, vagy másképp csinálni a dolgait, vagy másképp beszélnie, mint ahogyan szokott. Hogyha hosszú ideig azt csináljuk, hogy olyan munkafolyamatot végzünk, vagy olyanokat, dolgokat csinálunk, vagy úgy kell viselkednünk, amely nem természetes a számunkra, hát akkor az elég gyilkos tud lenni azért hosszú távon, az embert nagyon megviseli. Úgyhogy egy szó mint száz, az a jó, hogyha az ember természetes kívül belül, lelki, fizikai, biológiai és mindenfajta tekintetben. És ez eddig rendben is van, azt hiszem, ezt mindannyian alá tudjuk húzni. Csak hogy, mi van azokkal a dolgokkal, amelyek természetesek, de nem szeretjük őket? Egyáltalán nincsenek ínyünkre. Ilyen például a fáradtság. Az ember, hogyha elmegy dolgozni, vagy éppen iskolában koptatja a padot, és csinálnia kell a dolgokat, csinálnia, van egy bizonyos pont, miután az ember elfárad. És azt mondja, hogy fú, most már le kellene pihenni, mert ezt most már nem bírom tovább. Ez egy természetes dolog, de hát van olyan, hogy utána is tovább kell csinálni. Hogy nincs mese, nincs megállás, el kell menni a falig, és még a falon túl is, és csinálni kell, mert hogy ilyen az élet. Ezt nem szeretjük, mert csinálni kell. És hát ilyenkor az ember például dönti magába az x-edik kávét aznap, vagy éppen más szereket, és akkor itt nem feltétlenül akarnék felsorolásba kezdeni. Vagy például ott van az idő, amely az egyik legtermészetesebb dolog a világon, de mégsem nagyon szeretjük, hogy telik. Jó, persze vannak olyan helyzetek, mikor örülünk neki, hogy telik, de azért úgy nagy általánosságban az ember nem túlzottan szereti, hogy telik, és edzéssel, táplálkozással, krémekkel, vitaminokkal és egyéb anyagokkal próbálja útját állni az időnek, legalábbis ami saját magunkat és az életünket tekinti, hogy valahogyan lassítsuk, vagy akadályozzuk, ha nem is az időt, de legalább a hatását. És hát ott van ebben a felsorolásban végül a legtermészetesebb dolog az életben, ami pedig nem más, mint hogy egyszer vége van. Ez az élet természetes rendje, amelyet az ember persze próbál természetszerűleg próbál elkerülni. Ma húsvét ünnepén vagyunk együtt, és akkor mondhatnánk azt, hogy beszélhetnénk valami vidámabb dologról, mint főleg ennek a felsorolásnak az utóbbi két állomása, főleg az utolsó, és hát azt mondom, hogy beszélni is fogunk vidámabb dolgokról, csak látnunk kell a dolgoknak a két végét, vagy az éremnek a két oldalát, mert akkor tudjuk igazán értékelni azt az üzenetet, amely valójában a húsvétnak az üzenete. A mai történetünkben Magdalai Mária, vagy régiesebb nevén Mária Magdaléna, az, aki az elsőként oda megy Jézusnak a sírjához, húsvét hajnalán még sötét van, talán hideg is van, egy temető felé tart Mária, és gyász van a szívében, Jézus halála fölött érzett gyász van a szívében, elég sötét ez a helyzet, amiben ő van. És amikor odaér ez a sírhoz, azt látja, hogy a kő, ami a sírbolt ajtaját lezárja, az el van hengerítve, ugye ott és akkor nem földbe temetkeztek az emberek, hanem barlang sírokba is ilyen hatalmas nagy követ tettek elé, amelyet több ember erejével tudtak csak elmozdítani, nem ilyen akteleki cseppkő barlangot kell elképzelni, hanem ezek ilyen kis hegybe vájt, vagy természetesen kialakult üregek, amelyekbe temetkeztek az emberek, és hát Mária oda kerül, és látja azt, hogy nincs ott a kő a sírbolt bejárata előtt. És amint ezt meglátja, közelebb sem mer menni, hanem rohan vissza, szól a tanítványoknak, Péternek és egy másik tanítványnak, aki amúgy maga János apostol, aki leírja a történetet, a mai történetünket, akik futva jönnek, hogy mi van. Mi van? És megállnak ott a sírnál, be is kukkantanak, látják, hogy üres, és azt látják, hogy hát itt most mi van? Ez nem természetes. Az nem természetes, hogyha valaki meghalt, akkor 3 nap múlva ne legyen ott, mint ahova tették. Ez nem természetes. Nem is tudnak igazából mit kezdeni az egésszel, azt írja az igénk, hogy nem értették, hogy mi történik itt, hanem azt tették, amit az ember ilyenkor tesz, vagy hát olyankor tesz, mikor nagyon tanácstalan, vagy éppen már nincs más lehetősége, hazamentek. Ezzel fejeződik be a szakaszunk, a tanítványok ezek után hazamentek. Értetlenkedtek egy sort, és aztán hazamentek. Ezzel fejezi be a mai igénk. De a történetnek nincs vége, úgyhogy még mi sem tudunk most hazamenni, hanem a történet végére is rá kellene néznünk. Ugyanis Mária nem ment haza a tanítványokkal együtt, hanem ott maradt a sírnál, és ő lett tanulja először annak, hogy mit jelent az, hogy Jézus nincs a sírban. Jézus nem eltűnt, döbbent rá Mária, hanem él. Ugyanis megjelent neki. Megjelent neki. Jézus nem megúszta, nem elkerülte vagy kicselezte a halált, hanem átment rajta és legyőzte. Nem eltűnt, hanem feltámadt. És Mária volt először a tanítványok közül, ő is Jézusnak a tanítványa volt, bár nem volt része az apostolok körének, de ő is Jézus tanítványa volt. Ő volt az, aki először megtapasztalta, először találkozott a feltámadottal. Jézus él, és mit tett Jézus legelőször, miután föltámadt, mi volt az első? Megszólalt, és néven szólította Máriát. Mária. Az ember nagy tragédiája az életében, hogy a legtöbb dolog, ami természetes, az jót tesz nekünk, de az életnek a vége, ami szintén ennek a természetességnek a része, az annyira nem jó. De van egy jó hírem. Mégpedig az, hogy ennek nem kell így lennie. Jézus nyilvánvalóan megmutatta, hogy van tovább. Még van tovább, de nem természetesen, hanem a feltámadással. Ugyanis, hogyha valami nem természetes ebben a világban, akkor az a feltámadás. Biológiai, fizikai és orvostudományi szempontból is a képtelenséggel egyenlő ez a dolog, hogy feltámadás. Értelmezhetetlen. Jézus azonban mégis ilyen nem természetes módon utat nyitott mi számunkra is az örök életbe. De ne tévedjünk, ne gondoljuk azt, hogy azért, mert a feltámadás nem természetes, ezért az mesterséges. Mert a feltámadás nem mesterséges, nem fizika, biológia, kémia vagy technika kérdése maga a feltámadás, mert a feltámadás ugyan nem természetes, de nem is mesterséges, hanem természet feletti. És nagy különbség van a kettő között, mármint hogy a mesterséges és a természet feletti között, nagyon nagy különbség van. Mert amíg a mesterséges utánozni vagy kicselezni akarja a természetest, addig a természet feletti eleve fölül áll az egész rendszeren. És Jézus Krisztus fölülről érkezett hozzánk, és ő odatért vissza, fölül emelkedett a halálon. Utat nyitott a számunkra, hogy ezen az úton mi is követni tudjuk őt. Hogy mi is részesei lehessünk ennek a feltámadásnak, majd az utolsó napon, és az örök életnek. És ahogyan Krisztus megjelent Máriának, ugyanúgy itt van most közöttünk is a feltámadott Krisztus. És ugyanazt teszi, mint a feltámadása után legelőször. Néven szólít. Nem csak Máriát ott és akkor, hanem bennünket is. Mindenkit a nevén szólít. És a nagy kérdés a végén az, hogy vajon meghalljuk-e ezt a szólítást. Hogy észrevesszük-e a mellénk telepedő Krisztust. Hogy észrevesszük-e azt, hogy ő kíváncsi arra, ami bennünk van. Hogy ő meghallgat, megsimogat és vigasztal, ha arra van szükségünk. Erőt ad és bátorít akkor is, amikor eljutunk a falig. És elmondja, hogy van még tovább. Vajon látjuk ezt a csodát? Hát ő adja meg, hogy megtapasztalhassuk ezt a csodát mi is. És vajon követjük őt? Ugyanúgy, ahogy Mária tette. Remélem, hogy követjük őt. Ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy eljöttél hozzánk. Hálásak vagyunk azért, hogy itt vagy most közöttünk. Kérlek, bátoríts bennünket, és adj nekünk igazi feltámadás hitet, hogy mi is benned hívőkkel együtt követhetünk az örök életbe a feltámadás által. Amen.